Nem jön a levegő. Nem. Pedig szívom olyan, mintha valami jönne, de akkor miért nem megy bele a tüdőmbe? Meg fogok fulladni, ezt tuti. Mi történik? Itt van ez a gombóc a torkomban, és egyszerűen meg fogok fulladni. Lehet, ki kéne hányni, de hát ahhoz is levegő kéne. Meddig is bírja egy ember oxigén nélkül? Pár perc? Basszus, benn kellett volna maradni a teremben, akkor legalább valaki újra tudna éleszteni. Jó, próbálj meg megnyugodni. Tuti jön a levegő, mert még most is magadnál vagy. Koncentrálj, nem szabad elájulni, ez nagyon fontos. Nincs baj, csak megijedtél. Lehet, hogy ez szívroham? Most mindjárt megáll a szívem, és nincs itt senki. Úristen, meg fogok halni. Ada a mozi mosdójának egyik fülkéje előtt kuporog a földön. Két kezével szinte markolja a padlót. A kő hűvös tapintása ad valamiféle megnyugtató kapaszkodót, de a világ mégis megfoghatatlan távolságra csúszik. Ahogy kitör belőle az okogás, agya nyilvánvalóan érzékeli, hogyan áramlik a levegő tüdejéből ki és be, ám megnyugtató gondolatok helyett elméje épp egy pánikroham mélyére pörgeti. Megállíthatatlanul. Réti Barnabás vagyok. Ez az Egyszer Lent, a Biton podcastje. Egy műsor azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Mostantól kerekes viccával olyan emberek történetét meséljük el, akik megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Ez az epizód Pintér Adrien Ada története, akitől még ma is sokszor megkérdezik, hogyan lehet mindig olyan vidám. Mert őt a legtöbbek csak így látják. Kevesen tudják róla, hogy milyen mélypontok és milyen harcok állnak a mosolyai mögött. Szinte a televízió képernyőjén a szemünk láttára lett kislányból felnőtt nő, feleség, majd elvált gyermekeit egyedül nevelő anya. Ez az epizód arról szól, hogyan lehet megküzdeni a saját elménkkel, ha az ellenünk lázad. Hogyan csitíthatóak le a kitörő és fel nem dolgozott traumák, és hogyan lehet visszaküldeni a mindennapjainkat megkeserítő szellemet a palackba. Adának sikerült. Elmeséli, hogyan.
Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generali biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik az, ami nekünk is.
A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generalinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rád szabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
Pintér Adrien és a párja egy hosszú nap végén úgy döntenek, hogy beülnek a moziba. A randi pontosan úgy zajlik, ahogy ez ilyenkor szokásos. Popcorn, üdítő, szerelmes kézfogások. Az előzetesek után a terem falán lévő apró lámpák lassan kezdenek elsötétülni. Kezdődik a film. Pár percig minden fantasztikus, de valahogy szépen lassan valami furcsa, addig teljesen ismeretlen érzés leszúr rá Adán. Nem tudja, hogy mi történik benne, csak azt érzi, hogy valami nem jó. Nagyon nem jó.
Film címére nem emlékszem, de tökre megvan, hogy azóta se néztem meg azt a filmet egyébként, hogy ilyen nagyon, nagyon aktív képi világa volt. Tehát úgy nézett ki, hogy egy városban megy egy autó, és akkor az autó a hátsó szélvédőn keresztül bemegy a kamerakép át az autón, és akkor így megy, ami eléggé így visz magával. Ott már úgy éreztem, hogy valami nem oké, és akkor utána volt egy olyan jelenet, ahol a főszereplő ül egy laptop előtt, és elkezd gépelni a laptopon, és akkor így körülötte elkezdenek felugrálni a betűk. És akkor jött el az a pont, amikor azt éreztem, hogy először csak ugye az volt, hogy ilyen valami nem komfortos, kicsit melegem van, kicsit úgy furán kapok levegőt, valami birizgálja a torkomat, és akkor ez annyira elkezdett fokozódni, és így eluralkodott a végére, hogy azt éreztem, hogy én most itt meg fogok fulladni, nekem azonnal ki kell mennem. És akkor kimentem a moziból, bementem a WC-be, nem tudtam, hogy hányak, vagy hogy most itt igazából mi fog történni, csak azt éreztem, hogy én most meg fogok halni.
A halálfélelem miatt síró görcsöt kapott. Szerencsére akkori párja gyorsan utána ment a mosdóba, és igyekezett megnyugtatni. A váratlan rosszul lét kapcsán eleinte fel sem merült benne, hogy mentális problémáról lehet szó. Biztos volt benne, hogy valamilyen fizikai elváltozás okozza a tüneteket.
Mentem a házi orvoshoz, hogy én mindenféle beutalót kérek, mert hogy én nem kaptam levegőt, és hogy valami volt a torkomba, és akkor én voltam tüdőszűrésen, fülorgégészeten, nyaki ultrahangtól kezdve mindenen.
Az orvos a tüneteket hallva azonnal felvetette a pánikbetegség lehetőségét, ám Ada akkor erről még hallani sem akart. Később, ahogy sorra kapta a negatív leleteket, elgondolkozott.
Én azért ilyen analitikus típus vagyok, és magamat is, meg úgy általánosságban helyzeteket, embereket szoktam néha analizálni, és egyre jobban beleástam magam a témába, illetve mindig is érdekelt a pszichológia. Volt egy ilyen tervem is, hogy pszichológia szakra menni, és akkor elkezdett így összeállni a kép, hogy aha, akkor lehet, hogy ez mégiscsak pánikbetegség.
Bár Ada úgy véli, az első és legfontosabb lépés számára ez, vagyis a betegség elfogadása és felvállalása volt, az első időszakban tehetetlennek érezte magát. Újabb és újabb rohamok törtek rá, és a kiszámíthatatlanság csak rontott a helyzeten.
Innentől fogva én annyira féltem, hogy ez megint megtörténik, hogy gyakorlatilag, és ugye ezt olvastam is a pánikbetegségről, hogy ugye attól, hogy félsz tőle, generálod. És ez egy ilyen ördögi kör. Innentől fogva például nagyon sokszor este nem mertem elaludni. Mert mi van, ha nem ébredek föl? Mert hogy ugye az a gombóc ott van a torkomban, és megfulladok.
Miközben mások számára úgy tűnt, hogy a sikeres nő az élet minden területén tündököl, igazából éveken át küzdött a pánik rohamaival, amik már nem csak az éjszakáit, hanem a hétköznapjait is megkeserítették. Volt, hogy egy műsor próbafelvételén stresszelt rá annyira a helyzetre, hogy amikor ki kellett volna lépni a mikrofonnal, akkor eluralkodott rajta a pánik, és képtelen volt folytatni. Egyik alkalommal, amikor egy rendezvényre kellett menni egy őrbe műsort vezetni, akkor az autópályán vezetés közben érezte, hogy ismét jön az a bizonyos érzés. Az érzés, ami már évek óta villámcsapásként jött elő az élete különböző helyzeteiben, és amitől, bár nem akarta, a rettegés meg annyi formáját megismerte már. A keze a kormányon volt. A szíve gyorsabban vert, a levegővételek ritmustalanná váltak, a gondolatai gyorsabban cikáztak a fejében a szokásosnál, a rádióból szóló dallamok egyre kevésbé tűntek kellemesnek. Tudta, hogy így nem biztonságos tovább vezetni, ezért gyorsan félreállt és tárcsázott. Rájött arra, hogy ha beszélget valakivel, akkor könnyebben megnyugszik. Az egyetlen közeg, amiben teljes biztonságban érezte magát és soha nem jöttek elő a pánikrohamai, a fiai társaságában volt. Mellettük eszébe sem jutott, hogy ez megtörténhet. Így aztán az óvodáskorú gyermekei semmit nem érzékeltek édesanyjuk állapotából.
Szerintem egy anya egyébként ennél erősebb. Meg az, hogy ugye az anyai ösztön, vagy nem tudom, ez a védelmezés, hogy a gyereket kell elsődlegesen, és ilyenkor nem magaddal foglalkozol. Mert rájuk fókuszálsz, arra figyelsz, hogy ők akkor jól legyenek, velük minden oké legyen, szórakoztatod őket, meg ugye lekötik a gondolataidet, hiszen azért beszélnek hozzád, meg történés van folyamatosan. Szerintem ez ilyen automatikusan átkapcsol ilyenkor, a fókuszt átviszi máshova. Úgyhogy simán ez az anya szerep ilyen szempontból, hogyha egy gyerekkel vagy, akkor tud segíteni.
A vezetés közben érkező roham ellen már kifejlesztette a megfelelő elkerülő praktikát. Ez volt a kihangosítva telefonálás. Meditálni és jogázni kezdett, sőt idővel ügyesen kitalált pár másik megoldást is, hogy megelőzze a nagyobb bajt.
Amikor azt éreztem, hogy szűkül a torkom és meg fog fulladni, egy ilyen nagyon banális dolog, egy rágót, egy nagyon mentolos rágót bevettem, mert hogyha ugye a mentolos dolgot eszed, akkor ha úgy veszed a levegőt, egy nagy levegőt veszel a szádon át, akkor érzed, hogy a nyelőcsöved meg a légcsöved tiszta. Tehát, hogy átmegy rajta minden. És akkor tudtam, hogy oké, akkor megnyugodhatok, mert nem fogok megfulladni.
Ugyanígy segített neki az, ha egy palack vizet tartott magánál mindig, mert sokszor egy kis száraz érzés a szájában szinte fuldokló köhögést eredményezett.
Volt olyan időszak, amikor már ezt a torok szorulásos, tünetes együttes sikerült leküzdenem, máshogy jöttek. Mert ugye arra már volt módszerem, és akkor elkezdtek más tünetekkel elindulni a pánikrohamok. Amikor először megint azt gondoltam, hogy valami baj van, aztán elég gyorsan rájöttem, hogy megint nem csak az van, hogy valami betegségem van, hanem ugye az agyam, mivel már tudta, hogy ezt már kicselezte ezeket a tüneteket, akkor bedobunk valami mást.
Ilyen volt például a kínzó és nem múló nyakmerevség, ami mindig akkor jött elő, amikor a fulladásos pánikot el tudta nyomni magában. Mivel alaposan utána járt a témának, Ada rájött, hogy a belső feldolgozatlan traumái állhatnak a betegség mögött. Különösen, hogy a pánikbetegség a nevével ellentétben nem a stressz helyzetekben jelentkezik általában, hanem akkor, amikor valaki már látszólag jól van. Tudta, hogy szembe kell néznie a lelke mélyére száműzött problémákkal, különben képtelen lesz kiszabadulni ebből a mentális állapotból. Egy olyan szakembert keresett meg, akit már régóta ismert, hiszen a Viva műsoraiban rengeteget beszélgetett Almási Kittivel. Ám pont ezért kérdés volt, hogy terapeuta és páciens viszonyban mennyire tudnak jól működni. Szerencsére az első terápiás beszélgetés ígéretesen sikerült, és elkezdődhetett az érdemi munka.
Nyilván egy pszichológus nem fogja megoldani a te problémáidat, de zseniálisan tudja úgy vezetni a beszélgetést, hogy rávilágítson dolgokról, hogy te rájössz magadban, vagy te egy olyan úton mész vele, aminek köszönhetően elfogadod azt a gyerekkori, vagy felnőttkori, vagy tinédzserkori, vagy bármilyen sérelmedet, atrocitásodat, vagy tényleg bármit, ami okozhat olyan traumákat, amit, hogyha nem dolgozol fel, vagy nem kezelsz, vagy nem beszéled ki magadból, akkor nagyon durva következményei lehetnek, akár egy pánikroham, vagy akár tényleg bármilyen testi betegség, ami lehet lelki eredetű. Egy olyan úton indít el, meg olyan módon beszélget veled, vagy teszi föl a kérdéseket, vagy esetekben olyan feladatokat ad, amivel te magad jössz rá, és mondod ki, és veszed észre a megoldást, vagy az, hogy mi az, amin dolgoznod kell. És nekem az például nagyon sokat segített.
Sok pánikbeteg a tünetek súlyossága miatt rákényszerül, hogy gyógyszereket szedjen. De Ada esetében erre nem került sor.
Nálam volt 0,25-ös, tehát a legkisebb Xanax, de soha nem vettem be. Ott volt a táskámban, és a tudat. Egyébként marhára féltem, hogy milyen hatással lesz rám. Tehát én attól pánikoltam, hogy úristen, le fogsz szedálni, vagy nem tudom, mi fog tőle történni. Tehát én az ilyen szerektől... Igen, félek, mert nem tudom kontrollálni, igen. És nem mertem bevenni, de a tudat, hogy ott van, és bármikor hozzá tudok nyúlni, az nekem bőven elég volt.
A Biton Egyszerlent podcastjét hallgatod. Azonnal kiderül, milyen traumák álltak Ada pánikbetegsége mögött, és hogyan sikerült végleg megszabadulni a retteget rohamoktól. Mindjárt folytatjuk.
Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgasd meg a Beaton podcast ajánlóját.
A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy aprófalú cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűnt korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont Elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortárs gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
Folytatódik a Beaton podcastje. Csúszik a papíron a toll. Ada idegesen megigazítja a vizsga feladatlapját az asztalon. Az előző kérdést már kihagyta, pedig tudja az egyenletet. De valahogy most semmi nem jut az eszébe. Felnéz és tekintete összetalálkozik a tanáréval, aki az asztalnál ülve pont őt figyeli. Szinte tapintható a feszültség. Ada idegesen leszegi a fejét és a feladatlapot bámulja. Most gondolom örül. Biztos benne, hogy elrontom, hogy én mennyire utálom. Egyre fokozódó nyomást érez a gyomratáján, miközben izzad és elszorul a torka. Próbál mélyeket lélegezni, de a hányinger hirtelen és erősen tör rá. Annyi ideje sincs, hogy jelezze a tanárnak, baj van. Kétségbeesetten kiront a teremből, és a mosdó felé fut.
Mikor még gimis voltam, volt egy matek tanárom, akivel, hát mondjuk azt, hogy nem igazán értettünk egyet sok mindenbe, és nem volt túl jó a viszony, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, és ott jött először elő az, hogy vizsgán, vagy ilyen vizsgahelyzetben mondjuk testi tüneteket produkáltam. Ami azt jelentette, hogy émeigés, öklendés, hasmenés. Ami egyébként simán lehet, hogy ez a pánik rohamnak az eleje volt, vagy ez is hasonló tünetek, ami mondjuk erre vezetett ki a végén, és ugyanígy innentől fogva bármilyen vizsga helyzetben ez mindig előjött.
Lehet, hogy már ez is a későbbi pánikbetegség előszobája volt? Ezt talán soha nem tudja meg, de biztosan jelentős állomás abban az utazásban, ahová a pszichológus és a terápia vezette. Jelentős állomás, de nem az első. Az sokkal régebben volt. Ada már 10 évesen egy idegen országban találta magát, hiszen édesapja munkája miatt 4 évig élt Angliában, ahol minden évben más városba költöztek. Eleinte egyáltalán nem beszélte a nyelvet, ráadásul ahogy beilleszkedett egy adott közösségbe, már is utaztak tovább. Ez bizony mély víz lehet egy kis kamasznak, még akkor is, ha nem is tudatosult rögtön.
Én azt ott nem éltem meg úgy, hogy nekem nagyon rossz lett volna, vagy nehéz lett volna, sőt egyébként így az emlékeimben kifejezetten jó élményeim vannak ezzel kapcsolatban. De összességében véve meg lehet, hogy azért a 4 év költözködés, új iskolák, stb. Az azért valamilyen nyomot hagy az emberbe.
Ada az általános iskola befejezése után úgy döntött, nem akar tovább költözni a szüleivel. Így a 15 éves lány egyedül hazaköltözött és a nagymamájával élt tovább. Akkor ez talán óriási szabadságnak tűnt, és bár szülei ellenezték, ő erre vágyott.
Én egy nagyon erőszakos, karakán gyerek voltam már akkor is, és elértem a célomat, és mondtam, hogy már pedig én haza jövök, és kész, és akkor az lett a deal, hogy ugye nagymamámmal itthon maradtam. Nyilván ez egyébként szerintem annyira egyénfüggő is, mert 15 és 15 éves között óriási különbségek vannak. Én világéletemben, de tényleg nagyon pici koromtól fogva, tehát ezt anyámék mindig mondták, hogy én mindig is nagyon önálló voltam, és mindig egyedül akartam mindent csinálni. Tehát valahogy ez ilyen természetemből adódó dolog is azért. És például 17 évesen kitaláltam, hogy kimegyek Amerikába, és én mindent elintéztem. Jó, apukámnak be kellett velem jönni a nagykövetségre, igazolni a papírokat, de hogy egyébként én tényleg tök önállóan mindent el tudtam intézni, és megoldottam. És ez a mai napig így van, hogy így, amit meg akarok oldani, azt én megoldok, és nem kérek segítséget. Ami egyébként tud hátulütő is lenni, mert nyilván nagyon sok dolgot tud vállalni az ember, és azért ez tud teher is lenni, de valahogy mindig azt gondoltam, hogy ha én csinálom, meg akkor lesz olyan, ahogy én akarom, hogy legyen.
A gimis évek alatt gyakran töltötte az idejét Ománban is, ahol a szülei éltek és dolgoztak. Olyankor a tanulmányait magántanulóként folytatta, de az érettségére és a továbbtanulásra már itthon készült. Először gazdasági vonalon tanult, végül a kommunikáció irányába váltott, de annak ellenére, hogy végül le is diplomázott a budapesti kommunikációs és üzleti főiskolán, sokáig nem találta a helyét. Bár 2002-ben a meghallgatás előtt visszafordult, 2003-ban már beállt a kamerák elé a Viva TV castingján, és kiderült, pont beleillik a csatorna új arcainak csapatába. Ada, Kristóf, Geri és Kisó négyese akkor új korszakot nyitott a zenetévé és természetesen a fiatalok életében is. Ma már furcsa visszagondolni a 2000-es évek elején még éppen csak szárnyait bontogató bulvármédiára, vagy a közösségi média előtti időkre, chatszobákra, újságból kivágott és befotózott tartalmakra. Ám hiába tűnik ez a korszak szinte békésnek és nyugodtnak napjaink digitális álmokfutásához képest, egy 20 éves fiatalnak rengeteg nehézséggel és szorongással járt a hirtelen jött ismertség és népszerűség.
Persze, én alapvetően egy extrovertált típus vagyok, de ettől függetlenül, hogy a munkám milyen volt és mivel járt, nagyon sok olyan extra dolog is társult ehhez, amit viszont nem kértél, hanem automatikusan jön. Akkor kezdődött ez az online világ igazából, tehát ez mindenkinek új volt. Senki nem készített föl minket arra, hogy milyen kommenteket fogunk kapni, és nyilván az ember nézi az elején, mert kíváncsi, meg az is egy visszacsatolás.
A személyét érintő negatív megnyilvánulások sokszor megsebezték. Különösen azok a leginkább irigységből fakadó, nyomdafestéket nem tűrő kommentek, amelyek arra utaltak, hogy nem tehetsége okán került a tévéképernyőjére.
És nyilván ez ilyenkor mélyen érinti az embert, mert az igazságérzetét sérti, hogy nem a szüleimnek köszönhetem, és nem azért, mert a kanapén teljesítettem, hanem basszus azért, mert olyan vagyok, amilyen a személyiségem, vagy a tudásom. Tehát, hogy ez valamit senkinek nem juthat eszébe. Miért mindenki azt gondolja, hogy hátulról kell valamilyen munkát, vagy pozíciót, vagy lehetőséget megkapni? Olyan nem létezik, hogy valaki tisztes munkával, vagy tudással ér el valamit?
A folyton bizonyítani és megfelelni vágyó Ada lelkében ez az időszak komoly nyomot hagyott, pedig azt is megkapta párszor, hogy ha valaki ilyen hivatásra vállalkozik, annak muszáj elviselnie a következményeket is.
Nem, én nem arra vállalkoztam, hogy a kis Gizike az utca sarkán rajtam élje ki a gondolatait, amit nem tud mással, hanem én arra vállalkoztam, hogy én azt a munkát megcsináljam, ami azt jelenti, hogy én beülök oda a stúdióba és beszélgetek valakivel. Persze egy építő jellegű kritikát, vagy egy olyan kommentet szívesen meghallgat az ember, hiszen abból tud fejlődni és tanulni. Csak a legtöbb ilyen komment és kritika az általában nem építő jellegű, hanem pocskondiázó ocsmány, tökre nem hasznos és lényeges hozzászólás, csak hogy így odabökjön valamit, mert éppen a saját sérelmét így próbálja kiélni. Tehát nyilván azért ezek is hozzájárulnak szerintem sok esetben abban, hogy ilyen pánikbetegségszerű betegségek kialakulnak embereknél, vagy szorongás, vagy depresszió, vagy bármi.
A fiatal lány nem sokkal később már nem csak a munkája miatt került a figyelem középpontjába, hiszen a Viva TV a magánéletében is komoly fordulatot hozott. Kollégájával, Timóval az akkori celebvilág egyik álompárja lettek.
2004-ben jöttünk össze, 2005 augusztusában volt az... Igen, 2005 augusztusában volt az esküvés, 2006 januárban születtek a fiúk. Úgyhogy azért ez elég gyorsan történt minden, valljuk be.
És mindez azért a közvélemény, vagy a
hát, úgy mindenki,
publikum szem előtt.
Tehát, igen, hogy, nagyon vicces, most, hogy a fiúk 18 évesek lettek, és mindenki látta, hogy posztoltam ezt, mindenki azért, hogy úristen, én még emlékszem, amikor a Vivába élő adásba közöltett telefonon, hogy ikrek.
Sajnos az álomesküvőt nem követte álomházasság. Férjével 2009-ben döntöttek úgy, hogy végleg külön válnak. Bár a bulvármédia nem szedte őket ízekre, egy szakítás, különösen egy válás, ahol gyerekek is érintettek, mindenkit megvisel.
Egy ilyen kontrollfreaknél azért ez egy kudarc, tehát bárhogy nézzük, ha valami nem úgy jön össze, mint ahogy eltervezted, legyen ez egy párkapcsolatválás, tök mindegy mi, akkor azt kudarcként éled meg. Ergo... pláne, hogyha még ilyen megfelelési kényszered is van, meg mindent tökéletesen akarsz csinálni, mert maximalista vagy, akkor azért ezek mind feldolgozandó nehéz dolgok, ha nem vagy ilyen akkor is, de ilyenkor meg szerintem végképp.
Bár a jó viszony és a közös felügyelet megmaradt, azért a gyermeknevelés hétköznapi terhe rámaradt. Nem számíthatott napi szintű segítségre szüleitől sem, akik akkor éppen Angliában éltek. Ráadásul Ada ezt is, mint mindent megpróbált önerőből megoldani, és soha nem érezte, hogy ez túl nagy terhet róna rá.
Mindig kérdezték, hogy az ikrek mellett miért nem kértem segítséget. És mondom, hogy azért, mert sokkal tovább tart, meg bonyolultabb elmagyaráznom, hogy melyik szekrénybe, melyik polcról vegyek ki, és hogyan öntse, akkor inkább fölállok és megcsinálom. És sokkal gyorsabb.
Az az év más területen is mély repülést hozott. Váratlan családi tragédiákkal is meg kellett küzdenie. Nagymamája, akihez nagyon szorosan kötődött és aki mellettük lakott, meghalt. Majd 3 hónapon belül elvesztette egyik nagypapáját és dédnagymamáját is.
Egy-egy ilyen haláleset is nehéz, vagy egy válás, vagy egyedül neveled a gyerekeidet. típusú dolog, de hogyha minden így pár éven belül sok történik, és közben ugye helyt kell állni, közben neveled a gyerekeket, közben dolgozni kell, közben agyalsz, hogy be kell fizetni a csekkeket, stb. Stb. Azért ez rengeteg stressz és nyomás forrás lehet. És ráadásul annyira sűrűn történtek a dolgok, hogy idő se volt feldolgozni, azért egy halálesetet se egy-két nap feldolgozni, úgyhogy ráadásul 3 hónap múlva bekövetkezett még egy. De azért ezek évek is tudnak lenni embereknél, míg úgy helyre rakja magában a dolgokat, vagy újra önmaga tud lenni minden szinten. Nem volt időm arra, hogy ezeket rendesen lezárjam magamba, vagy helyre rakjam magamba a dolgokat, vagy hogy egyáltalán foglalkozzak velük bármilyen szinten is, mert idő nem volt rá.
Ada 2010-ben még valamitől megvált végleg. Eljött a Viva TV-től és új életet kezdett. Már-már úgy érezte, túl van a nehezén, ám a feldolgozatlan terhek ekkor törtek elő a pánikbetegség formájában. Nagyjából 2-3 évbe telt, mire a terápia és az önismereti munka segítségével képes volt feldolgozni ezeket az elfojtott traumákat, és a rohamok lassan, de szerencsére végleg eltűntek. Most visszatekintve úgy érzi, nyitottabbá tette a tapasztalás, és az az út, amit a terápiának köszönhetően bejárt. Segített abban is, hogy néha elengedje a kontrollt, és soha többé ne meneküljön előre a problémák elől.
Tehát ez a homokba dugjuk a fejünket, és úgy csinálunk, mintha nem történt volna meg, annak mindig megvan a böjtje. Igenis, hogyha van egy problémád, vagy van egy olyan helyzet, akkor szembe kell vele nézni, le kell tisztázni, mert addig nem fogsz tudni tovább lépni.
Betegségét annak idején sem szégyelte, bár először, ahogy ő fogalmaz, tudatlan volt, ahogyan nagyon sokan még most is tabuként kezelik a mentális betegségeket. Most pedig azért beszél nyíltan erről a tapasztalatáról, mert meggyőződése, hogy az első lépés a gyógyulás felé az őszinte felvállalása annak, hogy bajban vagyunk. Hogy valamit nem tudunk önerőből megoldani. Persze nem árt, ha mi magunk is teszünk azért, hogy jobban legyünk, és megváltoztatjuk a nézőpontunkat és hozzáállásunkat az élethez. Na meg persze fontos a pozitív gondolkodás, amiben nála nincs hiány.
Mindig megkérdez mindenki, hogy te mindig így vigyorogsz, és mindig ilyen vidám vagy. Nem, nyilván vannak nekem is szarabb pillanataim, vagy napjaim, vagy amikor azt gondolom, hogy na kész, akkor most mély depresszió van, de amikor én lehúzom magam, nekem akkor születnek a legjobb gondolataim, mert akkor elkezdek pörögni azon, hogy na, akkor most akkor hogyan tovább, és hogyan oldjuk meg, és mit csináljunk, és akkor mi legyen. És ettől elkezdek kreatívan gondolkozni, és a megoldásra fókuszálni, és nem arra, hogy nekem most milyen rossz.
Ada most bátran kimeri jelenteni, hogy köszöni, jól van. Újra férjhez ment, és 2021 májusában megszületett 3. gyermeke, Freja Jászmin. Személyi edző lett, emellett a Covid alatt indított saját weboldalán szakértők segítségével anyukáknak ad tanácsokat várandóság, szülés és gyermeknevelés kapcsán. Mindeközben az Együtt az Autistákért Alapítvány kommunikációs menedzserként dolgozik, és természetesen a média világából sem akar kiszállni, mert tudja, hogy ha tudatosan kezeli azt, azzal inkább segít és nem árt másoknak. A közösségi felületein aktív, de nem használ semmilyen filtert a tartalmai előállítása során. Igyekszik a valóságot kendőzetlenül megmutatni magáról, a mindennapjairól, a gondolatairól. Szerinte ennyi pont elég.
Hogy ez a változás megtörtént, ez az is hozzájárult, hogy azért idősebb lettem, és egy csomó minden gondolkodásban is megváltozott, meg hozzáállásban, meg rájöttem, hogy egy csomó olyan dolog, ami 20 évesen vagy 10 évesen azt gondoltam, hogy marha fontos, az baromira nem számít.
A Beaton Egyszer Lent podcastjét hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden verendből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Ha tetszett ez az epizód, értékeld a lejátszóban 5 csillaggal. Iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő részekről. A beaton.hu oldalon megtalálod az összes többi műsorunkat is, ott fel tudsz iratkozni a hírlevelünkre, amiben hetente ajánlunk podcasteket a világ minden tájáról. Az epizód szerkesztője és a szövegíró Bodnár Hajni, a showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuch Richard volt. Réti Barnabást hallottátok. Ha úgy érzed, te vagy valaki a környezetedben krízishelyzetben van, hívd a 116-123-as ingyenes lelki elsősegélyszámot.
Béton.
Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali. Érted vagyunk.
Ez egy Béton Podcast.